Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Ki mit vár az iskolától? Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli a hallgatót. Akikkel beszélgetek, Tocsik Tamás a pedagógusok szakszervezete elnöke és Gosztonyi Gábor elnök helyettes. Amit most hallhatunk, az a 2026. január 10-én felvett hosszabb beszélgetés első része. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia Tanarú YouTube csatorna, rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, Milyen az iskola és milyennek akarjuk címen. Az jutott eszembe róla, hogy érdemes lenne külön elgondolkodni a középiskolai képzés egyik neuralgikus pontján, az érettségén. Úgy gondolom, hogy az ellentmondó, egymást meggyőzni képtelennek látszó vélemények és a néha esetlegesnek tűnő döntések mögött ebben az esetben is az van, hogy rossz kérdésre nincs jó válasz. A mai műsor az erről szóló gondolataimmal fejeződik be. Most tehát először a Ki mit vár az iskolától című epizódot halljuk. Az oktatás lassan manőverező anyahajó, nem pedig ide-oda kanyarodni tudó motorcsónak. A sikeres országok társadalmi párbeszédre építették az oktatás nemzeti minimumát. Milyennek szeretnénk látni az iskolából sikeresen kikerülő fiatalt? Mit vár az oktatástól a politika, a szülő, a munkaerőpiac? Le kell küzdeni a családi hátrányokat. Ennek a hiánya az oktatás jelenlegi legnagyobb hibája. Vendégmunkások vannak ott, ahol egyébként munkanélküliek vannak, de nem alkalmasak az adott munkára. A család azt akarja, hogy a szocializáció feladataiból is átvegyen az iskola. Ugyanakkor tiltakozik, ha a tanuló az otthonitól eltérő mintákat lát. A társadalom szétszakadt, óriási a különbség a két véglet között. A tanulók 28%-a funkcionális analfabéta. Ők kudarcra vannak ítélve a munkaerőpiacon. A 15 évesek 60%-a pedig olyan képességekkel, hozzáértésekkel rendelkezik, amely a mesterséges intelligenciával kiváltható. A magyar oktatási rendszer legnagyobb hiányossága, hogy nem tudja kezelni a különféle tanulókat. Más országokban hogyan kezelik az eltérő hátterű és képességű tanulókból álló osztályt? Hibázni is kell engedni a gyermekeket. Lassabb, de biztosabb haladás a kudarcokat és az agresszivitást is csökkentené. Először is nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, azzal együtt, hogy ezer olyan kérdés van az oktatás területén, amelyik nem volt sürgős, de már tegnap vagy tavaly is késő lett volna. Én pedig azzal hívtalak benneteket, hogy most általánosabb kérdésekről beszélünk, de őszintén szólva én úgy gondolkozom, hogy a GPS is csak akkor tud útvonalat ajánlani, ha először megmondjuk, hogy hova akarunk menni.
De először is köszönjük a meghívást. Ez valóban így van, hogy a célt kellene kitűzni, hogy hova akarunk menni, és ilyen hosszú távú gondolkodást nem láttunk az elmúlt 30 évben egyetlen egy politikai szervezetnél sem. Tehát ez biztos. Sodródtunk az eseményekkel, mindig után tervezéssel próbálták helyrehozni a rossz irányokat, vagy az eltérő irányokat.
Most nagyon kínosan érzem magam, mert reménykedtem abban, hogy szakszervezeti vezetőként legalább találkoztatok ilyen. Hát az oktatásban semmi nem egy napról a másikra történik. Itt nemzedéknyi időkre kéne előre nézni.
Hát igen, de amíg nem lesz meg egy olyan nemzeti minimum, ami politikai oldaltól, pártól függetlenül meg lehet állapodni valamibe, és akkor ezt a választási ciklusokon átívelve végre lehet, sőt, szerintünk végre kellene hajtani. Addig azt gondolom, hogy az lesz, amit Tamás mondott, hogy utánkövetés van, kulogunk az események után, nem tudunk igazán proaktívak lenni, mert úgy rángatják az oktatást itt az elmúlt 16 évben mindenképpen, de előtte is, mint hogyha egy motorcsónak lenne, holott ha már itt hasonlatoknál tartunk, akkor ez minimum egy anyahajó, tehát itt ugye több 10 kilométerrel korábban el kéne dönteni, hogy milyen manővert indítunk el, mert az bizony időbe telik, pláne hogyha sikeressé akarjuk tenni, akkor az meg nagyon fontos a
nemzeti minimum. Nagyon jó a hasonlat, lelki szemeimmel látom a több ezer tonnás tömeget, amelyet nem lehet egy joystickkel éppen megfordítani, vagy hátramenetbe állítani, mert percek telnek el, idő telik el, mire egyáltalán bármi történik.
Ez pontosan így van, tehát hogy két vagy három klasszikus példát mondjuk, és most direkt nem Finnországot mondom, hanem Észtországot, Lengyelországot vagy Portugáliát. Ezek az országoknak az oktatása azért lett sikeres, mert lett egy társadalmi beszéd, illetve volt egy társadalmi párbeszéd, egy minimumban megállapodtak, és ez a minimumhoz ragaszkodtak, és ennek a mentén mentek tovább pártokon átívelően. És ez a minimum, ha menet közben valamit igazítani kellett, akkor leültek a szakmával, a szülői szervezetekkel, a diákszervezetekkel, és a legfontosabb az oktatáskutatókkal együtt, és átbeszélték, hogy akkor menet közben most a PISA méréseknél a szövegértés egy kicsivel rosszabb lett, akkor milyen korrekciókat, vagy hova kell a rendszerbe benyúlni. És ezután a párbeszéd után, vita után próbáltak kikristályosulni egy legkisebb közös nevezőt, amivel tovább tudtak menni.
A textanárok egymás közt világos.
Tehát, hogy ezzel próbáltak tovább menni, hogy akkor ez mi volt a közös, mi az, ami eltérő, és akkor megnézték, hogy...
De akkor tudomásul is kell venni, hogy néhány dologban, amiben ég a ház, ott oltani kell, ez egy dolog, de közben elindul egy társadalmi párbeszéd, amíg önmagában nem egyik hétről a másikra megy, főleg egy olyan társadalomban, amelyik nincs igazán hozzászokva a társadalmi párbeszédekhez.
Hát ennek a kultúráját meg kell teremteni, ez biztos, ez megint idő és tudás kérdése.
Próbáltam körülnézni, hogy ki mit mond szükséges minimumként, szükséges tématerületenként. Fölírtam néhányat, olyanokat, hogy kritikai gondolkodás, együttműködés, kreativitás, más azt mondja, hogy kommunikáció, digitális kompetencia, probléma megoldás, állampolgári ismeretek, egészséges életelemek, ez mind rendkívül okosan hangzik. Egyikről se tudom, hogy lehet mérni, és hogy mi az a szint, hát mondjuk kritikai gondolkodásban mi az a szint, amit el kéne érni, és mi az a szint, amit már nem. Hol tartunk most egyfajta minimum megfogalmazásában? Ez az összenézés.
Igen, mert hogy itt az elmúlt években küzdöttünk, mint malacai, igen, bizonyos dolgokat. Én azt gondolom, hogy a kiindulási pontnak mindenképpen az kell lenni, hogy egy előremutató és 21. századi követelményeknek megfelelő oktatást kell felépíteni. Az, hogy mik legyenek ezek a minó, hol tartanak a kritikai gondolkodás, hát bárhol tartanak, hogy hol tartson. Hát alakítsuk ki először a gyerekekben a kritikai gondolkodást, mert a jelenleg, hát most már az alfák vannak bőven zömében az iskolákban, ugye az iskolai rendszernél, a takaróféle napban ez a szó összetétel kritikai gondolkodás, hát ez minimum finoman szó vagy szitok szó volt, de hogy tűzelvassal írtandó volt, az biztos. Tehát ezt megint azt mondom, hogy ezt hosszú, szívós folyamatban ki kell alakítani, és akkor térjünk rá egy másik dologra, és ebben nagyon sok mindennek változni, és nagyon sok mindenben változtatni kell. Tehát itt van például a sokat emlegetett és állandóan számháborúzott pedagógus képzés, amely könyörgöm, a pedagógus képzés szerintem több évtizede ugyanazt a dolgot, vagy ugyanazokat a dolgokat tanítja a generáció-generáció kijövő leendő pedagógusoknak, ami hát finoman szól, és már idejét múlt.
Nagyon szeretnék a pedagógus képzésre is rátérni, majd egyáltalán arra, hogy ki a jó pedagógus, és a többi, de most egy kicsit leragadtam ennél a minimumnál. Kérem, engedjétek meg, hogy elmondjak egy gondolatot, és kíméletlenül kritizáljátok meg, hát legfeljebb kivágom a felvételt. Én a következőre gondolok. Ha tőlem megkérdezné valaki, amire persze esély sincs, hogy milyennek látom azt a fiatalt, aki sikeresen kikerült az iskola kötelezettség alatti közoktatásból, én azt mondanám, hogy a minimum az, hogy kézben tudja tartani az életét, és ne egyik krízisből a másikba zuhanjon, vagy ha mégis ki tudjon lábolni, vagy ha mégsem, legalább tudjon értelmesen tanácsot kérni és fogadni. És én ebből indulok ki, hogy kritikai gondolkodás, ne ugorjon be a telefonos csalásoknak. Matematika, tudjon valamit mondani egy banki hitelmoratórium ajánlatra, vagy legalább tudja, hogy kitől kérdezhet. Szövegértés, el tudja olvasni saját munkaköri leírását, munkaszerződését. Én ilyesmiből indulnék ki.
Hát a diákok is mindig ebből indulnak ki, hogy ezt miért tanuljuk, mi hasznom lesz ebből. Mindig ez az első kérdés a felső tagozatos és a középiskolás diákoknak. Tehát ez egy fontos dolog, hogy lássák értelmet, hogy meg kell tanulni. És ez egyébként a mai rendszernek az egyik legnagyobb hibája, hogy ezt nem látják a diákok. A másik, amit nagyon szeretnénk hangsúlyozni, azért itt az oktatásban több szereplő van. Ugye maga a politika a saját hatalmát szeretné legitimizálni az oktatással. A család, a szülők, ők azt szeretnék, ha minél több szociális feladatot átvenne, meg a családnak a szocializációs folyamatában minél többet átvenne az oktatás, minél többet ki tudna váltani, reggel 7 órakor beadja az iskolába, este 5 óra vagy 6 órakor ki tudja venni, addig se kelljen a gyerekkel foglalkozni. A munkaerőpiac számára pedig az lenne meg fontosabb, olyan skilleket adjanak a gyerekeknek, amikkel a munkaerőpiac kihívásaira válaszolni tudnak, illetve alkalmazkodni tudnak ahhoz, hogy egy életfogytig tartó tanulásnak, vagy ismeretszerzésnek az alapjait elkapják. Tehát azért itt a több szereplős, vagy több tényezőnek kell egyszerre megfelelni ahhoz, hogy milyen legyen a jó oktatás, és e körül kell mindig egyensúlyozni. Hát a gyerekek meg ugye, nekünk meg az lenne a legfontosabb, hogy hasznos tudás legyen.
Hogy hasznos tudás legyen az életük során.
Így van, csak ki tudja megmondani, hogy 10 év múlva mi lesz a hasznos tudás, mire kikerülnek a munkaerőpiacra. Hát ki gondolta azt 10 évvel ezelőtt, hogy a mesterséges intelligencia az egész hétköznapjainkat mennyire át fogja hatni? Senki nem tudta megmondani.
A mesterséges intelligencia még 10 dolgot föl lehet sorolni.
Jó, én csak most egyetemeltetni.
Olyan jelentős, mint a gőzgép vagy a könnyomtatás, és mindez egyszerre. Úgyhogy valójában nem tudjuk a következő 50 évére fölkészíteni a diákot, csak azt az érzékenységet és tanulási képességet és tanulási vágyat tudjuk megadni.
Így van, hogy a továbbhaladáshoz, hogy milyen, hogyan tudjon tovább haladni. Hát, ezen a legfontosabb, és egy másik nagyon fontos dolog van azért, azt nagyon szeretnénk hangsúlyozni, mert erről elfeledkezünk. Azokat a szociális hátrányokat le kell küzdenünk, amit a gyerekek a családból hoznak. És a magyar oktatásnak ez az egyik legnagyobb válsága és a legnagyobb problémája, hogy ezeket a családi hátrányokat nemhogy csökkenti, hanem növeli az oktatási időszak alatt. És ezt nem tudja teljesíteni, ez a legnagyobb kudarc egyébként az elmúlt 40 évben.
Nem tagadom, hogy az előbb azért beszéltem a krízisekről, mert 100 000-nyi olyan honfitársunk van, aki a családjában nem tudja megtanulni, nem tud megtanulni más modellt, mint a krízisről krízisre való túlélést, és ezeknek a köre kínosan azonos azoknak a körével, akik az iskolakötelezettség után nem tanulnak tovább.
Vagy még az iskolakötelezettségi korból is úgy kerülnek ki, hogy effektíve nincs olyan se végzettség, se képesség a kezükben, hogy az életben el tudjanak úgy helyezkedni, és ilyen nagyszavakat mondjuk azt, hogy hasznos államfizető állampolgárok tudják lenni, mert ez azt is feltételez, hogy van egy olyan megélhetése, amiből van mit levonni adót. Tehát, hogy az, hogy nagyon sok helyen az a cél, hogy közmunkás legyen valaki, az nem biztos, hogy egy hosszú távú jó stratégia, és hát azt meg tudjuk, hogy minél idősebb valaki, annál nehezebb visszavezetni őt a tanulás olyan világába, amikor hát lehet, hogy gyökeresen változtatnia kell nem csak az életmódjával, hanem a felfogásával, ami szerint addig élt, és ez megint csak azt mondom, hogy iszonyú nagy türelem, nagyon nagy hozzáértés a szakértőktől, szakemberektől, és hát egy óriási és hosszú távú tenni akarás és változtatni akarás mondjuk az egyéb részéről.
Meg azt azért tegyük hozzá, hogy amit a Gábor mondott, önmagában az oktatás ezt a problémát nem fogja tudni megoldani. Ez kell a szociális szférának is egy hozzájárulás, és a munkaerőpiacnak is kell, hogy a családnak megfelelő munkához tudjanak hozzá jutni az emberek. Ez egy nagyon fontos tétel lesz, mert ha most megnézik, én most Hajdú-Bihar megyében élek és lakok, van 4-5 000 munkanélküli, és van 4 000 vendégmunkás.
Értem a mely összefüggést.
Ha most ezeket a fiatalokat, vagy ezeket az embereket úgy tudtuk volna oktatni, és olyan skillekhez jutatni, amivel a munkaerőpiacon legalább egy összeszerelő gépsor mellett végig tudjanak állni 8 órát, vagy 2x4 órát, akkor az oktatás egy nagyon minimális szintjét teljesítette volna. De nem tudtuk megcsinálni ezt, pontosan a családi háttérből eredő problémák miatt.
Ugyanebben a kis stúdióban beszélgettem múlt héten Elritok Nórával. Ugye nem kell mondanom, hogy amit elmondott, az 100%-ig rímel arra, amit most mondtál, beleértve azt is, hogy ő ráadásul egy olyan környéken tevékenykedik, ahol tulajdonképpen az a csoportnorma, hogy valaki ügyesen kihasználja a szürke és fekete gazdaság lehetőségeit. Ő úgy fogalmazott, hogy az a karrier, hogy veszek egy roncsbotót, és akkor én is taxizhatok, és pénzt gyűjthetek a többiektől, mert én viszem el őket a mit tudom én milyen boltba vagy hivatalba.
Hát ez is a magának, de azért gondoljon be valaki, az én lányom Nórinál dolgozik, tehát ismerem a történetet nagyjából, ő a korai gyerekkor fejlesztéssel foglalkozik a tanoda mellett. Azért gondoljunk arra, hogy a legközelebbi munkahely 50 kilométerre.
Igen.
Vagy 40 kilométerre.
Ott, oda utazni nem tud.
Nem tud oda utazni, tehát három buszjárat van egész nap. Uh-huh. Ott mit lehet csinálni? Abban a faluban, ahol még bolt sincs, kocsma sincs. Nem csak bolt, kocsma
az
sincs.
Az már nem is falu.
Tehát, hogy ott akkor mit tudnak ezek az emberek csinálni? Tehát ott milyen mintát adunk? Hát itt az államnak nagyon komoly adóssága van, de az igazi kitörés, hogy valóban az oktatás nem, hogy ezeket a gyerekeket kiszakítsuk, de addig még beleöntjük feneketlenül ezt a pénzt az oktatásba, és közben a családi háttérrel nem tudunk változtatni, akkor vissza fog szakadni abba a környezetbe, visszaesik abba a környezetbe, amikor kilép az iskolából. Tehát azért kell ezt a kettőt párhuzamosan kezelni.
Szóba került három kör. Az, hogy a politikus saját legitimálását akarja, tudjuk, ezért lett politikus, ezről nincs mit beszélni. Az, hogy a munkahely a jelenlegi problémáit akarja megoldani, és nem törődik azzal, hogy aki a mai műveleteket megtanulja, az mit fog csinálni 5 év múlva, ezt is értjük. Mi van a családi háttérrel? Számomra zavaros. Mert egyszerre akarja a család azt, hogy a szocializáció egy részét átvegye az iskola, minél nagyobb részét, de egyszerre akarja megtartani a saját beleszólását, a saját értékrendjének az átadását, és abban a pillanatban, hogy az iskola tényleg megpróbál mondjuk értékrendet átadni, a család tiltakozik.
Van, ahol igen, van, ahol nem. Ezért fontos a párbeszéd, és ezért mondta Tamás is az imént, hogy az oktatás az egy minimum 3 szereplős folyamat, tehát van egy pedagógus, van egy gyerek, meg van egy család, van egy szülő, jó esetben remélem 2, tehát egy pár. Meg kell tanulni ezeknek a feleknek együtt dolgozni, hiszen tehát nem egymással szemben kellene állni, mi sem egymással szemben ülünk, ugye, hanem egymás mellett, hogy ezt kellene tudomásul venni, mindenkinek az a célja, hogy a gyermekből egy életre való, életképes, önálló megélhetést biztosító, uram, bocsánat, boldog, kimerem ezt mondani, egy boldog embert kellene nevelni, aki egyébként azzal foglalkozik, amit szeret, amihez ért, ebből ne hagyj Isten, még meg is tud élni. Ez egy teljesen jó dolog lenne, csak néha sokkal nagyobb az egymással szemben ilyen háromszöges szembenállás, mint az, hogy akkor fogjuk már meg egymás kezét, beszéljük meg, hogy mi a probléma, és nézzük meg, hogy hogyan lehet ebben változtatni, ja, és akkor melyik szereplőnek miben kellene egy kicsit másképp viszonyulni a dolgokhoz.
Ami nem azt jelenti, hogy a céljairól, értékeiről le kell mondani.
Nem, egyáltalán nem.
Bocsánat, hadd mondjam megint a GPS hasonlatot, az is többféle útvonalat föl tud ajánlani.
Persze.
És nem bírom ki időről időre, hogy ki ne használjam, hogy matek tanár kolléga mellett ülök, hogy számomra például a másodfokú egyenlet legnagyobb tanulsága az, hogy ha tudok egy jó megoldást, attól lehet még egy jó megoldás is. Tehát nem feltétlenül kell idiótának nézni azt, aki más megoldást tud, ha a politikus, ami csak ennyit tudnának, de szép világban.
Hát az oktatásnak is ezen a legfontosabb küldetése. Tehát amiben Magyarországon van nagyon nagy hiány van, az az egyénre szabott oktatásnak a lehetősége. Ezért van az, hogy eztnek a feltételeit nem teremtette meg a magyar oktatáspolitika az elmúlt 40 évben, tehát ez most nem 16 évre akarok, hanem ez a rendszerváltás óta létezik. Ennek köszönhető az, hogy nagyon sok szülő kimenekíti a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, vagy az egyháziskolákba a gyerekei, mert ezt az eltérést a másságon nem tudja kezelni az oktatási rendszer. Ez a magyar oktatásnak a legnagyobb kudarca. Ehhez akkor tudástőkét kellene bevinni az oktatásba, a pedagógus képzést megváltoztatni, és a szemléletet. Ez az egyik legfontosabb, hogy ez akkor megtörténjen, hogy ne fordulhasson elő, hogy Európában a leggyengébben teljesítő 5% és a legjobban teljesítő 5% között a legnagyobb a szakadék, tehát a legnagyobb a szólás.
Ezt nem tudtam.
Ez a PISA mérésekből egyértelműen kiderül, de a TIMSS meg a PIRST mérésekből, ugye a matematika és az olvasáskészség mérésekből is. Tehát ezek nagyon súlyos problémák. Ez azt jelenti, hogy teljesen szétszakadt a magyar társadalom. Nem véletlen az, hogy az elitek ragaszkodnak a 6 és a 8 osztályos gimnáziumokhoz, hogy kimenekítsék őket, és a társadalmi mobilizáció ezzel lezáruljon, és azok, akik ebbe a folyamatban lemaradnak, akkor ők
tulajdonképpen
újra termeljük a szegénységet. És nagyon sok esetben az a legsősebb probléma, hogy ez az újratermelés, egy bővített újratermelés, aztán nem csökken a létszámuk, hanem még növekszik ezeknek. Ugye most ha azt veszük alapul, hogy a kompet vagy a PISA mérésekben, ugye ez egy nemzetközi mérés, ami 7 fokú skálába sorolja be a gyerekeket a teljesítmények és a családi háttér alapján. Ugye az alul teljesítők, ez az 1-es és a 0 közötti szintet tartják, ezekben az 1-es és alul teljesítők, ez a tanulóknak a 28%-a. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek funkcionálisan analfabéták, tehát a munkaerőpiac semmit nem tud velük kezdeni. És ettől súlyosabb a helyzet, mert ha a jövőkutatók azt mondják, hogy akik a 4-es szintet nem érik el, hogy ez a 7 fokú skálán a középső, annak a munkáját a robottechnológia és a mesterséges intelligencia ki fogja váltani a következő 15 éve. Ez a magyar gyerekeknek, 15 éves gyerekeknek a 60%-a. Ezzel mit fog kezdeni a gazdaság? Milyen ipart fogunk oda telepíteni, mert ez a 28% az például egy összeszerelő üzem sorban sem lesz képes megfelelően teljesíteni. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen ipart fogunk ide hozni. És akkor ehhez még párosul az, hogy van egy nagyon nagy fokú demográfiai mélypont, ami még ezt egy külön tetézi ezt a problémát, tehát a munkaerőpiacnak nagyon komoly gondjai lesznek 15 éven belül.
Igen, láttam az interjút, amelyet adtál ezzel kapcsolatban.
Úgyhogy ez egy nagyon feszítő kérdés, ezzel szembe kell néznünk. Csak nincs a politikának ez megfelelő bátorsága.
Hát mert ez nem egy rövid távú. Ez kifejezetten egy hosszú távú programot
igényel. Most megint az jut eszembe, nem tudok utána nézni. Ha jól emlékszem, egy kanadai politikus mondta azt, hogy mi politikusok nagyon jól tudjuk, mit kéne csinálni, csak azt nem tudjuk, hogy ha megtesszük, akkor ki fog minket újra választani. Hát minden ilyen változásnak a költsége az elején van. A haszna pedig elitok nulla szerint körülbelül a 3. nemzedékben.
Hát nagyjából. De ha ügyesen csinálják, akkor egy 10-12 év alatt ez ebből.
Már látszott.
Meglátszott, hogy egy nagyon komoly elmozdulás. Hát egy Észtország, és direkt nem Finnországot mondom, ők 10-12 év alatt meg tudták fordítani ezt a trendet, és a nemzetközi mérésekben a világ 6 legjobban teljesítő országok közé.
Az volt egy egységes akarat?
Hát volt egy egységes akarat, mert a GDP 6%-át beletették az oktatásba.
Ez a kettő véletlenül egybeesett. Szóba került a másság elfogadása, csak hogy teljesen világos legyen. Most arról beszélünk, hogy kivétel nélkül mindannyian mások vagyunk, mert ha hárman elmesélnénk, hogy iskoláskorunkban milyen módszerrel tanultunk legszívesebben, és melyik tanár miért volt szimpatikus, biztos, hogy hárman hatfélét mondanánk.
Hanem többet.
Tehát nem lehet baltával egyformára nyesegetni a diákokat, és ez nem azt jelenti, hogy rosszalkodunk, vagy nem azt jelenti, hogy ebből-abban sérültek vagyunk, csak tényleg mások.
És ezt nem tudja a magyar oktatási rendszer kezelni. Ez a legnagyobb bűne, és itt van a legnagyobb hiátusa. Ezeket az eltérő kultúráknak a kezelését nem is tanítják a pedagógusoknak. Nem tudják a pedagógusoknak a 99%-a, hogy egy cigány család, ha bejön az iskolába, akkor miért 6-7 fővel jön. Ha valaki meghalt a családba, akkor Józsika miért hiányzik 6 napot az iskolába, vagy 5 napot az iskolába, mert ennyi ideig tart a gyásználók. Ezeket nem tudjuk kezelni a másik. ahogy konfliktus kezelésen tanulnak a pedagógus kollégák, tehát ők amikor ezekkel a konfliktusokkal szemben néznek, ezt nem tudják, és az oktatási rendszerünk, a tanárképzésünk nem készíti fel az óvodapedagógusokat sem a középiskolai tanárokat arra, hogy ezeket a gyerekeket integráltan tanítsuk. Tehát, hogy ha van egy autista gyerek az osztályban, meg van három esetés, akkor ezekkel a gyerekekkel egyszerre hogyan lehet foglalkozni. A feltételeket sem teremti meg az állam, ez a legsúlyosabb bűn. Tehát egy fénypedagógus egy betűvel nem zseniális, mint a magyar kollégája. Őnek annyi nagy előnye van, hogy három ilyen fejlesztésre szoruló gyereknek, aki hátrányos helyzetű esemis vagy menekült háttérre rendelkezik, akkor ez a három menekült legalább egy segítő szemét veteztek. Amikor én Finnországban voltam olyan tanítás órán, ahol 6 felnőtt volt bent a 22 gyerekkel. Mert ennyi problémás gyerek gyűjt össze. Tehát ez az, amit a magyar rendszer nem tud érzékelni.
Bevallom, a finn oktatást nem ismerem, viszont egy ideig, nem soká, alig másfél évig éltem az Egyesült Királyságban, és ott volt alkalmam belenézni, hogy működik. Az az oktatás, ahol egyszer csak megjelenik egy indiai gyerek az osztályban, akinek a családja tegnap költözött az Egyesült Királyságba, és a gyerek egy szót nem tud angolul, és beültetik a szokásos osztályba, és bambán megkérdeztem, hogy és akkor ő hogy érti? Hát odaültetjük a másik indiai mellé, az majd elmagyarázza neki, és lehet, hogy lassabban fog haladni, de még mindig gyorsabban, mintha egy külön speciális osztályba raknánk. Én meg őszintén szólva csak néztem csodálkozva, úgy éreztem, hogy ők a ló túlsó oldala, és lehet, hogy tényleg az, de hát valahol csak van háta is ennek a lónak.
Igen, volt te pont ilyen iskolában tanítottál, hogy ezek a
Kifejezetten tanulási nehézségekkel küzdöttek, hogy a diszlexia, diszgráfia, diszkalkuliás diákokat juttattunk el. Érettségig is, illetve adtunk különböző gépészeti, illetve villanyszereléssel és villamossággal kapcsolatos végzettséget nekik, és egyrészt meg kell tanulni ezekkel a gyerekekkel kommunikálni, meg kell nézni, hogy miben erősek, miben kevésbé erősek, mi az, ami fejleszthető, mi az, ami viszont biztos, hogy nem fejleszthető. Tehát ha valaki diszkalkuliás, azt tudomásul kell venni, hogy nem fogja tudni még a sima, egyszerű egyenletet sem, hogy elmagyarázom neki, és kicserélem a számokat, nem fogja tudni megoldani, viszont másban meg olyan tehetsége van, amitől csak nézünk, de ez az iskola, az öveges középiskola, ez kifejezetten erre specializálódott, és hogy országos szinten jöttek hozzánk gyerekek, és hát azért kinőtték magukat úgy, hogy az élet számtalan területén abszolút sikerrel megállták.
Megint tudtunk, hogy mások vagyunk, a diszkalkuliás gyerekből nem lesz mérlegképes könyvelő. Belőlem se lesz, mert nem vagyok diszkalkuliás, de türelmetlen vagyok, és az ebben az. És mindannyiunknak ezerféle olyan képességünk van, amelyik egyes területeken óriási előny, más területeken akadály. Gond csak azzal volna, ha én mindenáron az akarnék lenni, ami a képességeim szerint számomra nehéz vagy lehetetlen.
Ezért vagy részt az egyéni utas tanulása, ahol ott a saját, mondhatni azt, hogy kárán vagy azt, hogy a saját tévedésén keresztül ismerheti meg akár egy gyerek is, hogy ő mi az, amire képes, mi az, amit szerethetne, mert ugye a jelenlegi oktatási rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy nem engedjük hibázni a gyereket. Tehát gyakorlatilag kvázi robotokat várunk el, mindenből mindig 4-es, de inkább 5-ös
szinten. Figyeltem arra, hogy azt mondod, hogy mire képes, és nem azt, hogy mi nem megy neki.
Mert nem azt kell kérdezni, hogy mi nem megy neked. Pedagógusként föl tudok tenni én is egy kérdést, hogyha ránézek a gyereket, tudom, hogy tudja a választ. Meg tudom tőle, hogy kérdezni, hogy ne tudja rá. De az a lényeg, hogy kibontakoztathassa a saját képességeit, a saját örömére tanulhasson, uram, bocsánat, véletlenül szeressen is iskolába járni, ezt mind el lehet érni, és visszatérek egy kicsit Tamáshoz, ugye ezzel a hátránykompenzáció meg egyebekkel. Ugye itt azzal vagyunk még nagyon gondosabb, amit a Tamás mondott, hogy a finnekhez képest, hogy nálunk, amíg az van, hogy 500 főig egy félállású iskolapszichológus van, gyerekenként, amíg nem az ellátandó feladathoz jelölik ki a pedagógiai asszisztenst, a gyógypedagógiai asszisztenst, amíg könyörögni kell fejlesztő pedagógusokért, logopédusokért,